12. fejezet, epilóg. Ugorjunk át néhány esztendőt, és hip-hop ne álljunk meg sehol, csak Vajdahunyadon. Ott álljunk meg a fényes lovagvárban, amely az óriás sziklán kevélyen mered a felhőkbe, karcsú tornyaival, cirádás erkieivel, klasszikus kidodorodásaival. Lent a szikla alatt a kis zalasd vize folydogál csendesen. Az ember megigézve áll meg a tündér épületnél, szeme mohón tapad a lodzsákra, a cikcakkos százféle ablakokra, hogy nem jelenik-e meg valamelyikében Hunyadi János sisakos fejével, vállára boruló hullámos hajával, vagy a szelídarcú nagyasszony Szilágyi Erzsébet előkiabálva valahonnan a gyerekeket. Laci, Matyi, hol vagytok? Csalók a képzelődés. Csak ugyan játszik a bástyákon két szöszke fiú, de hol vannak már a Hunyadiak? Ám a reneszánsz kor még itt van. A várban gróf Zrínyi Miklós lakik a vitézeivel. Ide költöztek valamennyien, és úgy élnek, mint hajdan sziget várott. Így parancsolá a király. A vár szebb, mint sziget volt. Az almás vizét a zalast pótolja, vad bőven van az erdőségben, hanem a klíma zordonabb, és Szecsődi Máté uram sokat panaszkodik, hogy örökösen hurutja van. De amellett jól élnek, vígan élnek. Kürcó hirdeti a kaputoronyból, ha vendég érkezik, és majd mindig érkezik. Castellanus uram, aki most Botos Péter uram, nem győzi nyitogatni, csukogatni a nagy kaput. Solymokkal és uhubagyokkal jár vadászni Boborné és Juranicsné, mint a régi idők várasszonyai, lámpavivő, sátorvivő csatlósok egész rajával. Lándzsások, fullajtárok kísérik Zrínyi Miklóst, ha kikocsizik, és három mozsárlövés pukkan el az udvaron, ha ebédhez ülnek a márványoszlopos lovakteremben. Az ebédek rendesen igen jók, mert Rózer mama vezeti a háztartást, és veszekszik egész nap a szakáccsal, a kuktákkal, a kulcsárnéval, és minden renden levő cselédnéppel. A királyi tanácsos úr, tudnélik Rózer Nepomuki János úr, nem ártja magát semmibe. Ő megelégszik azzal, hogy együtt élhet a leányával, Juranicsnéval, és hogy várban lakhatik, sasfészekben, ahogy ő szokta mondani, és hogy délutánonként kedvére tardlisztat a várkáplánnal, főtisztelendő Vinnyói János urammal, a Nebojs Szabástyán. Panaszkodik azonban, hogy a pap csal a játéknál. Van két szép unokája is, a Juranics gyerekek, akiket minduntalan le kell kergetni a fákról és a különböző magaslatokról, ahová madárfiókokért felmásznak. Ez a két vásott kölyök foglalja el egész napját. Szóval élnek, éldegélnek. Alapi és Juranics a hadakat gyakorolják a várudvaron. A régi szigetvári vitézek kezdenek ugyan öregedni, de Zrínyi ujjakkal szaporítja. Mindez egy kicsit unalmas, egyhangú, és a főemberek türelmetlenül várják naponként az újságokat, mikor lesz már egy kis háború. Tehát a világ nem mozdul. Hely, a török, ha még egyszer jönne a török. Csak hogy az beteg ember nem tud járni. Csak már jönne akárki, ha ördögnek hívják is. Sziget hajdani kapitányát itt katonái közepette elfogta némelykor a harcvágy. A régi szilaj szenvedélyek sorra ébredeztek. Mit ér ez a nagy vár, ez a sok levente, ha ki nem próbálhatja? Ha már nincs háború, legalább egy kis hadikaland akadna. A vadászatok se elégítették ki. Nincs nagy vad, nyulat, őzet, hát nem érdemes lőni. Sokszor emlegette kivált téli estéken, elmélázva a kandalló tűzének Rubin szikráiban, hogyha ő király lenne, gyönyörű vadászatot tudna rendezni Budapesten, eleresztvén az állatkertben a nagy vadakat, az oroszlánokat, tigriseket és hiénákat, milyen fölséges mulatságot lehetne abból csinálni. Voltak napjai, amikor visszasóhajtozott a budapesti modern életbe. A tarka-barka nép az utcákon, a kirakatok, a szép festett asszonyok, a lóversenyek, a klubesték vonzották, szinte ellenállhatatlan erővel. Érezte, hogy a modern ember és a reneszánszkori lovag mintegy összevesz benne. Mindig birkózik a két legény, és hol az egyik van felül, hol a másik. Egyszer aztán egy szép tavaszon bekövetkezett, amit vén katonái kívántak. Radován diák, aki a napi postát bontotta fel, egy olyan stafétát talált kibontani, amelytől elkezdtek a szemei csillogni. Arról értesítik Zrinyit Budáról, hogy készülődjék, erősítse meg magát, szaporítsa meg a legénységét, mert alig, hanem lesz valami. És két hét múlva már ott állott az ellenség Vajdahunyadvára előtt. Nem vág keretünkbe az eseményeknél időzni, ellenkezőleg csak átsiklani szabad azok között. Az orosz támadta meg Magyarországot, és amíg derékhadával betört Máramaros felől, egy kisebb sereget Románián keresztül Erdély ellen menesztett, hogy kétfelől szorongassa meg a magyar királyt. E hadosztály, melyet gróf Dimitrijev Dekanov vezetett, ostrom alá vette Vajdahunyadot éppen úgy, mint negyedfél száz év előtt Szolimán szigetvárt. Zrínyi elemében volt. Életre halálra védte magát, és gyakorta tett kirohanásokat, nagy pusztulást okozva az orosz seregben. Eközben pedig várta a segítséget, mely az ostromlóktól megmenti. Hanem az összes haderő el volt foglalva Máramarosban, hol hősiesen megverte az oroszokat. E nagy győzelmi mámorban a szegény Erdéllyel nagyon keveset törődött a hadügyi kormány. Így aztán teljesen magára hagyatva odajutott Zrínyi, ahol egykor volt, az élelme kifogyott, a várfalak meg voltak rongálva, de a várőrség lelkes volt, kivévén Rózer papát, aki szeretett volna otthon lenni a Zöldfa utcában, és inkább Szartori Pállal tardlizni a polgári körben, mint a sasfészekben, ahol a villámok laknak. Egy nap parlamenter jelentkezett a várkapunál. Dekanov is megunta a fáradalmas ostromot, meg talán hallott is valamit a magyar király máramarosi nagy győzelméről, és alkudozni akart Zrínyivel. A parlamenternek bekötötték a szemeit, és Zrínyi elé vezették. Ott átadta a Dekanov levelét. Bátyuska, írta gróf Dekanov, add fel a várat, és megkapod Erdély fejedelemségét. Ha fel nem adnád, elveszem erővel. Zrínyi Miklós előkereste a kalamust, ritkán írt ő maga, de most az egyszer saját szarkabetűivel válaszolt. Bátyuska, tanuld meg, hogy Zrínyi Miklós nem szokott várakat feladogatni. Ha nem tanulnád meg, megtanítalak. Ezzel aztán kieresztvén a parlamentert, megparancsolál Kasztellánusnak, hogy semmi élő lelket ne ereszen többé, se kisebe. Összehívta a várőrséget, szép hazafias beszédet tartott nekik, és felszólítá, hogy rohanjanak ki úgy, mint régentem. Az élelem elfogyott, segítősereg nem jön, a bástyák meg vannak rongálva. Halljunk meg a hazáért, másodszor is. Bis repetita placent, kiáltál lelkesen a rettentő erejű Patacsics. Halljunk meg, visszhangozák mindnyájan. Fel fogunk újra támadni, bíztatá őket Juranics. Ekkor aztán a várkápolnába mentek, ahol Vinyói János misét mondott, és lelkileg ekképp megerősödve Rózer mama fölosztotta köztük az utolsó élelmi adagokat. Holnap már nem lesz semmi ennivaló, de nem is kell. Az asszonyokat és a gyerekeket kivezetik majd a rejtek úton éjjel a szabadba, és holnap reggel kirohannak, megnyitván a várkapuit. Mind kemény vitézek voltak. és csak egy pillanatra lágyultak el, mikor a templomból jövet meglátta Juranics az udvaron szaladgáló kisfiait, azokat ölébe vette, csókolgatta, és egy könnycseppet morzsolt el a szemeiben. Szegény kis cselédkéim, susogta. Zrínyi maga is megindult. Eredj te is velük, kérte Juranicsot. Juranics sértődve kevélyen emelte fel a fejét. Kinek néz engem, excellenciád? Zrínyi az emeletre sietett fel a palota termekbe. Szüksége volt a magányra, a lelki egyensúlyra, az elmélkedésre, a készülődésre. Odaszólt az ajtón álló alabárdosoknak. Egy lélek se háborgasson. Még a légy se jön ide, kegyelmes úr. Fels alá kezdett járkálni, a márványkockák egyhangúan kísértetiesen kongtak a léptei alatt. Egyszerre kopogtatást hallott egy belső ajtón. Összerezzent és indulatosan fordítá arra a fejét. Ki merte a parancsát megszegni? Az ajtó megnyílt, és belépett Perényi Miksa. Egy percig nem tudott szólni az ámulattól. Hogy jöhetett ez az ember az orosz seregen a vár becsukott kapuin a palota termek őrein keresztül? Hogy jutott ön ide? Kiáltá rám érgesen. A saját leleményességemmel felelte Perényi hajlongva és a szemével hunyorgatva. Hírt adtam Boborné őméltóságának, hogy divatos szöveteket árulok, és tetszik tudni, hogy milyenek az asszonyságok. Bizony kíváncsi volt a szövetekre, és kitalálta a módját, hogy ide jöjjek. És mit akar? Meg akarom excellenciádat interjúvolni. Hagyjon békét, mert ledobatom a bástyáról. Azt én nem hiszem. Excellenciádnak sokkal jobb szíve van, mint sem, hogy egy szegény, gyámoltalan fickón töltse a haragját. Azon felül pedig excellenciád méltányolni tudja az ország közvéleményét, mely remegő aggódással csük sorsán, és nem fogja ellenezni, hogy informálva legyen. Mit akar tudni? Szólt türelmetlenül. Igaz-e, hogy ki akar rohanni? Holnap reggel megtörténik. Igaz-e, hogy megint az ünneplő ruhájába öltözik, mint hajdan Szigetvárott? Igaz? Ott van a ruha széken kikészítve. Igaz-e, hogy excellenciád megint 100 aranyat tesz a zsebébe? Azt én úgy szoktam, felelte keserű mosollyal, Vajda Hunyad ura. Szabad kérdenem, milyen aranyok azok, 20 vagy 10 koronás aranyok? 20 koronások! Perényi Miksa most közelebb lépett Zrínyi felé, mintha ösztönszerűleg érezné, hogy valaki hallgatódzik, amint hogy ott volt a kulcsukon a Boborné rózsaszínű fülecskéje. Tudja, mit excellenciád, mondá szemtelen vigyorgással halkított hangon. Ne tegyen a zsebébe semmit. Mit ér, hogy az az ostoba kozák, aki levágja, meg fogja találni? Hát megérdemli az a kozák. Én tudom azt, hogy a gróf ura történelemre dolgozik, és én be fogom írni, hogy 100 arany volt a zsebében. Méltóztatik engem érteni? Hát akkor az úgy lesz, kérem, a történelemben is, nem másképp. A felét nekem adja, a másik felét hagyhatja excellenciád valakinek, és mind a ketten csinálunk egy jó kseftet. Zrínyi habozva állt ott, mint egy megszédülve e hallatlan vakmerőségtől, és mégsem tudta hirtelen elhatározni, hogy ne vessene egy nagyot az ötleten, vagy pedig kinyitván az ablakot kapja fel Perényi urat, mint egy macskát, és lökje le a mélységbe. De éppen ebben a szempillanatban belépett Boborné, még mindig fiatalos, nyúlánk alak, csak az arca halovány és a szemei bánatosan kisírtak. Akar valamit? Kérdés szelíden Zrínyi. A mente gombokat jöttem berakni, felelte tompa, remegő hangon. Másnap napfeltekor felöltözött Zrínyi gránátszín mentéjébe, melyet híres bécsi útján viselt, fölvette kerecsentollas kalpagját, meghúzatta a harangokat, kinyittatá kapukat, és kirohant vitézeivel a hármas Jézus kiáltással az ágyúk füstje fölött. Mind-mind elestek egy lábig, de nem olcsón. Maga Zrínyi odavágtatott a vezérhez, Dimitrijev Dekanov grófhoz. Húzd ki a kardodat, bátyuska! azzal összeütötték acéljaikat, és Zrínyi olyat vágott a fejére, hogy az menten két darabban esett szét. A kozákok most rárohantak Zrínyire, és szuronyaik alatt csak hamar holtan esett össze. Valami suhogás támadt a levegőben. Talán a villámló kardoké, háthatán szelítebb, hófehér égi szárnyaké. Az angyal légiójé, melyet a másik Zrínyi Miklós, a költő álmodott oda az öreg Zrínyiászban, világhírű őse utolsó lélegzetvételéhez. Gabriel bán lelkét két tized magával, földről fölemeli gyönyörű szárnyával. Vége.